Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 191. dicséretet énekeljük. Ez esztendőt áldással koronázd meg, Úristen. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Áldott új esztendőt kívánok a testvéreknek. Az új évben is a szokott rendben lesznek most már az alkalmaink. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Kópis István testvérünket, aki 80 éves korában hunyt el. Isten adjon vigasztalást szeretteinek. Most átadom a szót a főgondnok úrnak.
Áldás békesség, kedves testvérek! Minden év január 1. Isten tiszteletén statisztikai adatokkal kell fárasztam a gyülekezetet, és szíves elnézést kérek az egyik részről, a másik részről szeretném közvetíteni majd én is a gyülekezetet. Kedves testvérek, zártuk a éves pénzügyi elszámolást, Istennek hála. 2014-ben 65 temetés volt, 27 férfi, 38 nő testvérünket kísértük utolsó földgyújtára, 2015-ben 55 fő, 17 férfi, 38 nő, 10-zel kevesebbet temettünk. Konfirmáció 2014-ben 8 fő, 2 fiú, 1 felnőtt férfi, 3 lány és 2 felnőtt nő volt. Tavaly 13 fő volt, 2 felnőtt nő, 3 felnőtt férfi, 6 leány és 2 fiú, ez plusz 5 fővel több, mint a tavalyi eredmény volt. Esküvő 2004-ben 7 fő volt, 7 darab volt, 2 tiszta és 5 vegyes esküvő volt. 2015-ben 8 darab volt, 4 tiszta és 4 vegyes, egyel több esküvőt tartottunk a tavalyi évben. Keresztelő 47 darab volt 2014-ben, 23 fiú, 17 lány, 5 felnőtt nő és 2 felnőtt férfi. 2015-ben 30 fő, 15 fiú, 12 leány, 1 felnőtt férfi és 2 felnőtt nő, 17 fővel kevesebbet kereszteltünk a 2015-ös esztendőben. Úrvacsora 1673 darab volt 2014-ben, 777 férfi vett fel úrvacsorát és 896 nő. 2015-ben 1475 testvérünk vett fel úrvacsorát, 817 nő és 658 férfi. Ez mínusz 198 darabbal kevesebb volt. Istentiszteleti látogatás 2011-ben minimum 70 fő jött istentisztelet, és maximum 186. 2011-ben minimum 67 fő érkezett istentisztelet, és maximum 179 fő vett részt a gyülekezetből. A bibliaórán 2011-ben minimum 6 fő érkezett, maximum 25, idén 2015-ben minimum 4 fő vett részt, és maximum 22 fő vett részt összesen. Kedves testvérek, köszönöm, hogy ezt kibírták, ezt a statisztikai adatot, ez kötelességünk ezt elmondani. Új év körül a legtöbb emberben felmerül a kérdés, hogy mit várok ettől az esztendőtől. A sokféle felelet közül álljon itt egy keresztény válasz. Az új esztendőtől azt várom, hogy meglegyen a létbiztonságom, és célja legyen életemnek. Ezeket a maga teljességében csak Isten adhatja meg. Létbiztonság. Szilárdan a lábam alatt. Valamilyen biztonságot ad a jó állás, a képzettség, a gyűjtött vagyon, a jó erő, az egészség és a hálás gyermek. De ki meri állítani, hogy akár ezek vagy valami más, valami. Az ember élete gyökerében mindig a létbiztonságtalanság. Biztonságérzés csak azt adhat, ha Isten tegyenén tudhatom magam. Az Istenben feltétlenül bízó ember szaván foghatja Jézust, aki elmondta, a híres beszédét az éhmaradairól, a mezőkvédilomiről, Máté evangélium 6.25.34-ben. Isten nem engedő, hogy valaki is csalatkozik az ő szavában. Természetesen nem úgy kell gondolni, hogy akkor nem érhet betegség vagy más baj, inkább úgy, hogy az Isten az őt szeretőknek minden javára fordít. Életcél csak az érzi, és érdemes élnie, akinek ilyet célja van. Sok mindent adhat célt az életnek, munka, feladat, család, stb. De mindez csak részleges, és nem az egész embert átfogó cél lehet. Ráadásul bármelyik percben szertefoszolhat mondjuk egy gyógyítana betegség által. Ezért fel kell ismernem legfőbb életcélomat, mely nem lehet más, mint az Isten életében való részvétel, a megtérés, a keresztség által. Az az életcél, az egész embert átfogja, és el nem enyészik, és nem teszi fölöslegessé a többi célt. Azokat inkább, mint magába foglalja, magasabb értelmet ad nekik, tökéletesen megvalódni csak ösztönöz. Aki felismerte élete valódi nagy célját, az az új évben nem kerülhet el egy pillanatra sem olyan helyzetbe, hogy értelmetlennek, céltalannak lássa életét. Az Úr 2016. esztendőben nem is tartsuk szem előtt, hogy minden egyes év lehetőségek tárházát nyújtja. 365 alkalommal fel kell számunkra a nap, és ugyanennyiszer neki dolgozgatunk életünk csiszolásához, hitünk, szeretetünk, emberségünk alakításához. Tavaly gyülekezetünkből több mint 55 elhújtat kísértünk utolsó földi útjára. Nekünk már nem adatik lehetőség az újrakezdéshez, nekünk azonban igen. Íjjunk is vele, na azt várjuk, hogy az örökké elégedetlenkedő korúsághoz csatlakozva, mikor lesz jobb már az élet ebben az országban, hanem kezdjük el magunkon a változtatást, és meg fogjuk látni, hatásunkra környezetünk is elkezd változni. Nem szabad kis hitűnek lenni. Törhetetlen reménnyel, igaz szeretettel és kemény kitartással miénk lesz a győzelem. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves csepeli testvérünknek, gyülekezetünk minden tagjának, Isten áldott, tartalmas, boldog új esztendőt, ahogyan szoktuk mondani, bujék. Mi keresztény emberre gondolva így gondolkozom, hogy bízunk újra életünket Krisztusra. Isten áldott új évet kívánok a gyülekezet minden tagjának, és köszönöm szépen azt a 4 éves támogatást, amit adtak munkámhoz. Isten áldjon Önöket!
Folytassuk Isten tiszteletünket a 168. dicséret éneklésével, mind a 4 versét énekeljük. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr!
Felséges neved, Hogy esdve kérje nagy kegyelmedet.
Hallgassuk meg Isten igéjét Ézsaiás próféta könyve 49. fejezetéből. Hallgassatok rám, ti szigetek, és figyeljetek, távol való népek. Anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Hasonlóvá tette számat az éles karthoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyillá tett engemet, és tegzébe zárt be engem. És azt mondta nekem, szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőülök, és én ezt mondtam, hiába fáradoztam, semmire és haszontalanra költöttem el erőmet, de az Úrnál van ítéletem és jutalmam Istenemnél. És szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Íme az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled. Emeld fel körös körül szemeidet, és lássad, minnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod minnyájukat, mint ékszert, és felkötöd, mint menyasszony. Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid. Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára, szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam. És te így szólsz szívedben, ki szülte nekem ezeket? Hisz én gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és szám kivetett, és ezeket ki nevelte föl? Íme én egyedül maradtam meg, ezek hol voltak? Így szól az Úristen, íme fölemelem kezemet a népekhez, és előttük zászlómat felállítom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon hordoztatnak. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai vasárnapon is elérjen, ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig, megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért álljunk fel, és imádkozzunk Isten előtt. Magasztalunk téged, édesatyánk, ajándékaidért. Magasztalunk, hogy az elmúlt esztendőben is velünk voltál is. Köszönjük mindazt, amit napról napra megtehettünk. Bocsásd meg, hogy sokszor tényleg méltán érezzük úgy, hogy szélmalomharc volt az egész, hasztalan erőlködés és hiába valóság. Köszönjük, hogy te meg akarod áldani az életünket. Bocsásd meg, hogyha nem keresünk eleget és elég mélyen téged, a te jelenlétedet, a te útmutatásodat. Ezen múlik az áldás, hiszen az áldás a te jelenléted. Köszönjük, hogy most itt lehetünk, és te kész vagy megáldani minket. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, bocsásd meg bűneinket, tisztogass meg minket, bíztas, bátoríts, mutass utat. Kérünk, hogy szólj hozzánk, segíts megérteni igéd világosságát. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, szent lelked által. Amen. A 294. dicséret első és második versével készüljünk az igehirdetés hallgatására. Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Igehirdetés alapjaként az Ézsaiás könyve 66. fejezetéből olvasom az igét. Ézsaiás könyve 66. fejezetének 13. versében így szól hozzánk az Úr. Mint férfit, akit anyja vigasztal, akként vigasztallak titeket én. És Jeruzsálemben vesztek vigasztalást. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, van egy nemzetközi bibliaolvasó kalauz, Magyarországon az Evangélikus Egyház adja ki, németül Lózungen a neve, útmutatónak hívják a evangélikus magyar kiadás, és ennek a bibliaolvasó kalauznak nem csak minden napra vannak igéi, hanem minden évre is megvan az ige benne. Ezt szoktam az újévi igehirdetésben magyarázni, de mivel nincs útmutatóm, ezért ezt csak az interneten tudom elérni. Idén úgy alakult, hogy új év napjára nem volt internet az előtte való napokban, és nem tudtam meg az év igéjét. Bizonyára nem véletlen ez, úgyhogy most az első vasárnapi Isten tisztelten kapjuk ezt a bizonyos igét, az év igéjét, amit ez a nemzetközi bibliaolvasó kalauz szerkeszt ide az év elejére, hogy meghatározza az esztendőnket az Istennel való kapcsolatunkban, biztasson, bátorítson minket. Ahogy olvastam, ez az év igéje, 2016. év igéje. Mint férfit, akit anyja vigasztal, akként vigasztalak titeket én, mondja az Úr, és Jeruzsálemben vesztek vigasztalást. Ézsaiás próféta még a babiloni fogság előtt élt, de a könyve második fele az a babiloni fogságban levőket vigasztalja előre. Miután ez az ige a könyvének az utolsó fejezetében van, ezért nyilvánvaló, hogy ez a fogságban levőknek szóló vigasztalás volt, de mint Isten igéje, nyilván nem csak nekik szól, hanem mindnyájunknak. A fogság egy nagyon nehéz időszak volt Izraelben, hiszen a babiloni hadsereg elpusztította Izraelt, és az összes olyan embert, aki számít, az előkelőket, a mestereket, mindenkit elhurcoltak Babilonba, és oda telepítettek, és itt csak a közemberek maradtak az Izrael földjén, és ott pedig megkezdődött egy nagyon nagy harc azért, hogy egyáltalán fönnmaradhasson az ország. A templomot lerombolták, a gyülekezeti élet megszűnt ezzel, hiszen a templomnak az volt a lényege abban az időben, hogy áldozatokat mutattak be az Istennek a nép bűneiért, és ez a lehetőség megszűnt. Nem volt hol áldozatokat bemutatni. Ráadásul a fogságban nehéz körülmények voltak, hiszen idegenben nagy a nyomás, hogy elveszítse egy nép az identitását, hogy asszimilálódjon, idegen szóval, tehát, hogy beolvadjon a babiloniak közé. Hiszen így lett igazi előmenetelük, így kaptak elég nagy fizetést, és ez akkoriban is nyilván nyomós érv volt ebbe az irányba. Izrael népének a léte kérdőjeleződött meg, 70 évig tartott ez a fogság, tehát 70 évig pusztult ott Izrael földjén minden, és 70 évig olvadtak be egyre többen a fogságban levők közül a babiloni népbe. Úgyhogy nagyon elkeserítő volt a helyzet, és ezért szól a vigasztaló üzenet Ézsaiás könyvéből. A próféta képeket használ, és ebben láttuk, hogy két kép kiemelkedik, egy a nők számára, egy pedig a férfiak számára. Hallottuk, hogy így beszélt a próféta, hogy gyermektelenségednek fiai, ezt mondják majd fülött hallatára, szoros-e hely nekem, menj el, hogy itt lakhassam. És te így szólsz szívedben, kiszülte nekem ezeket, hisz én gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett. És ezeket kinevelte föl, íme én egyedül maradtam meg, ezek hol voltak? Tehát egy nagyon gyakori kép itt Ézsaiás könyve ebben a részében, a meddő asszony képe. Izraelben és az ókorban egyáltalán nagyon nagy szégyen volt, ha egy asszonynak nem voltak gyermekei. Nagyon nagy öröm és kincs volt a gyermekáldás. Ezért a meddő asszony képe azt jelentette, hogy ez a nép nem tud megfelelni a rendeltetésének. Amikor fogságban van, akkor nem tudja az Isten imádatát tovább terjeszteni, megtanítani rá a gyermekeit, hiszen nincs is templom. Körülvette őket a bálványimádás, nem tudták a hitet továbbadni éppen ezért. Ezért volt nagyon nehéz helyzetük, és ezért érezték úgy magukat, mint a meddő, terméketlen asszony. És a másik képet ez az ige adja, ez pedig a férfiaknak szól. Így szól az Isten, mint férfit, akit anyja vigasztal, aként vigasztallak titeket én, Jeruzsálemben vesztek vigasztalást. Tehát ez a meddőasszonynak a párja, ez a kép, a vigasztalásra szoruló férfi. Miért mondom, hogy ez a meddőasszony képének a párja? Sokan ezt az igét csak úgy értelmezik, hogy jaj, de jó, Isten anyai szeretettel vigasztalja az övéit. Erről szól ez a kép. Nem. Ennek a képnek a jelentésében sokkal komolyabb és súlyosabb dologról van szó. Persze benne van, hogy Isten anyai könyörülettel szeret minket és vigasztal, benne van, hogy az Isten lényéhez hozzátartozik az anyai szeretet is, de azért ez az ige sokkal súlyosabb ennél. Miért mondom? A Károlyi Biblia a szöveghez hűen így fordítja ezt a verset, mint férfit, akit anyja vigasztal, akként vigasztallak titeket én. Az új fordítás csak egyszerűen úgy fordítja, hogy mint akit az anyja vigasztal, ezzel elveszi az élét ennek az igének. Igaz, hogy ezt a férfi szót, ami szerepel ott, ezt általános alanyként is lehet venni, a héber így is használja, de higgyük el szerintem, hogy amikor speciálisan olyan dologról van szó, amit gyermekkel szoktak tenni, akkor ezt a férfi szót nem használja ilyen értelemben. Hiszen ez férfit jelent úgy első jelentésében. Tehát itt nyilvánvalóan erről van szó, hogy mint férfit, akit anyja vigasztal, aként vigasztallak titeket. És ez nem egy egyszerű eset. Ez a mondat, ez egy olyan mondat, amiben bele kell gondoljunk, és akkor hát meglepő lesz az, amit végig gondolunk. Mert hát ma is így van ez, de ez az világnak a rendje, amit Isten adott belé a teremtés után, ezt mondta, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Tehát, ha ezt az igét figyelembe vesszük, már pedig ez az életről szól, miért ne vennénk figyelembe, akkor ebben egy különös dolog van, hogy mint férfit, akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak titeket. Ez nem egy sima eset. Amikor egy férfi egyáltalán vigasztalásra szorul, úgy, hogy az nyilvánvaló, és hogy valakitől vigasztalást kér, mert hát nyilván minden férfi is vigasztalásra szorul állandóan, no, de hát a férfiakra az a jellemző, hogy ők ezt nem mondják, és nem ismerik be, és nem kérnének senkitől vigasztalást igazából, még legfőjebb a feleségüktől, de tőle se annyira. Tehát amikor ezt mondja az ige, hogy mint férfit, akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak titeket, akkor ez egy nagyon furcsa és nagyon különleges helyzet, amire utal. Egy nagyon erőteljes kép. A férfit mikor vigasztalja az anyja? Amikor minden összedőlt. Amikor olyan nagy baj és csőd van, hogy azt már el se lehet mondani. Amikor minden összedőlt, egy férfit akkor kell vigasztalni, különben elutasítja, nem kéri, úgy teszi, mintha nem lenne rá szükség. És ez, hogy az anyja vigasztalja, akkor valószínű, hogy értjük, hogy mi a baj, azt is, hiszen nem a feleségétől kér vigasztalást ez a férfi. És ez a legnagyobb baj talán, hogy nincsen felesége. Ez persze többféleképpen előfordulhat ma már, inkább gyakori az, hogy férfiatlan férfiak vannak, akik nem vállalják a felelősséget egy családért, hanem ott maradnak az anyuka szoknyája közelében, még akkor is, amikor párjuk van. És ezek a férfiak persze könnyen fordulnak az anyukához vigasztalásért, de mivel ez a kép itt egy pozitív dolgot mond, ezért nyilván nem egy ilyen helyzetről van szó, pláne, hogy az ókorban ez a helyzet nem igen állott elő, csak nagyon ritkán legfőjebb. És mivel az ókorban a válás sem igen ismerték, ezért tehát valószínű, itt egy megözvegyült emberről van szó, egy korán megözvegyült emberről ebben a képben. Mint férfi, akit anyja vigasztal, aként vigasztallak titeket. Méghozzá, hát van a mai világban is ilyen, amikor egyedül marad egy férfi, méghozzá kisgyermekekkel talán. És amit addig egyáltalán nem csinált, és nem is ért hozzá, és nem tudja, hogy mit kezdjen, hogyan főzzön, hogyan takarítson, hogyan nevelje a gyermekeket. Most itt van egy szál egyedül, és minden összeomlott. Tehát ez az ige egy nagyon erőteljes kép. A teljes csődnek a képe. Mire gondoljunk, amikor a magunk életére vonatkoztatjuk ezt a képet? Nyilván vannak emberek, akiknek nem kell nagyon keresgélni, mert átéltek hasonlót. De azt gondolom, hogy az ige mindnyájunknak szól. Mire gondolhatunk? A világon micsoda a legnehezebb feladat, amibe nagyon könnyen csődöt lehet mondani, nyilvánvalóan az emberekkel való foglalkozás. Ezt szoktuk mondani. Nagyon kedvesen szoktuk mondani, hogy mi minden nem szól vissza, és tárgyak, állatok, és így tovább, de az ember igen. És ő figyelmen tudja hagyni mindazt, amit megteszünk, érte mondunk. Igen, emberekkel nagyon nehéz foglalkozni. Éppen tegnap beszélgettünk egy gyülekezeti tagunkkal, és szóba került a gyermeknevelés, és hát csak egy-két mondattal elmondta, hogy igen, a gyermekemnek én mondtam ezt is, azt is, szépet, jót tanítottam neki, és aztán jött egy másik szülő, és az szépen lesöpörte azzal, amit mondott. Ismerős ez. Mi ebben a világban próbáljuk megtanítani a becsületességre, a munkára, a kitartásra, a felelősségvállalásra, a hozzánk tartozókat, és aztán jönnek a világból a gyerekeknek a társai, még az hagyján, de azoknak a szülei is, és lesöprik egyetlen mondatukkal mindezt. Kerülünk csődbe, igen, kerülünk nagyon sokszor. Különösen akkor, amikor emberekkel foglalkozunk, őket akarjuk tanítani, nevelni, szépre, jóra bírni, akkor is ilyen volt a világ, és most is. És különösen a lelki munka ilyen. Amikor Istenre akarjuk irányítani az emberek figyelmét. Mondtam, hogy a fogságban is ez volt a legnagyobb probléma, hogy egy bálványimádó környezetben éltek, és ott kellett helyt állniuk, és nevelni a következő nemzedéket, hogy ők a láthatatlan, élő Istenben bízzanak. És ott volt Babilon, ahol látható istenek voltak, akik csak bizonyos szertartásokat kértek, és nem a szívünket, és nem az életünket, és akiket sokkal könnyebb volt követni, és ezek sokkal vonzóbbak voltak, és nyilván egy szavukkal, egy mondatukkal le tudták söpörni a babiloniak mindazt a nevelést, amit a szülők adtak a gyermeküknek. Igen, átélhetjük a csődöt. Nem véletlenül olvastam fel azt a szakaszt is Ézsaiás könyvéből, amikor a próféta panaszkodik Istennek, aki azt mondta, hogy elhívtalak az anyám méhétől fogva prófétának. És azt mondja a próféta, hogy hiába fáradoztam, semmire és haszontalanra költöttem el erőmet, de az Úrnál van ítéletem és jutalmam Istennél. Tehát ő a lelki munkás tapasztalta meg legjobban, hogy falrahány borsó, amit mondok, amit tanítok, nem értik, nem fontos nekik, nem aszerint élnek, nem hallgatnak rám. Igen. Az ilyen csőd helyzetbe került embereket vigasztalja az Úr, mint a férfit, akit az anyja vigasztal. Aként vigasztallak titeket, ezt mondja. És itt feltétlenül kell gondoljunk a megváltó Jézus Krisztusra, aki az élete végén abszolút egy ilyen csőd helyzetben lehetett ott a kereszten, mert neki nem volt felesége, ez nyilvánvaló. Mert Isten nem arra hívta el. A keresztje alatt ott állt, kicsoda, az édesanyja. És az utolsó szavak egyikét vele váltotta. Asszony, íme a te fiad, íme a te anyád. És ezzel a tanítványa gondjára bízta az édesanyját. Jézus Krisztus valóban ilyen csődhelyzetben volt, de pontosan azért, amit én vázoltam az előbb, hogy ő emberekkel foglalkozott, a tanítványaival, és azt kellett mondja, hogy ó, ti hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Vagy egy más alkalommal, hogy miért van, hogy olyan kicsiny a hitetek? Vagy hol van a ti hitetek? Abszolút csőd helyzet volt, mert egyik tanítvány sem értette, hogy mi történik, amikor föláldozza magát, pedig elmondta többször, szájukba rágta, hogy mi fog történni, és ez miért történik. És a lelki munka, amit mond az Isten szeretetéről, hogy milyen csodálatos és milyen nagy, és mennyire lehet benne bízni. Úgy látszik, senki meg nem hallotta, meg nem értette, nem foglalkozik ezzel senki ott a kereszt körül. De az a csodálatos, hogy neki volt vigasztalója, a mennyei édesapja, aki, mint egy anya, a férfit, amikor teljes a csőd, vigasztalta. És ő ezért tudott kitartani, ezért tudott helytállni a halál legnagyobb próbáján is, és ezért váltott meg minket. Adja Isten, hogy ebben az évben tapasztaljuk meg ezt. Csőd helyzet az van, bőven. Hogyha a lelki helyzetről, a tanításunk súlyáról, értelméről, hatékonyságáról van szó, akkor biztos, hogy értjük, hogy miről is beszélek. Ez biztos, hogy idén is meg fogjuk tapasztalni, hogy bezárt a fülük. Nem hallják, nem értik, nem örülnek, nem nyílnak ki az Istennek. Nem jönnek a templomba, nem keresik az Istent. Nem látják, hogy mi a baja ennek a népnek? Mivel lehetne megváltoztatni az életüket? Nem, hát sokszor mi magunk is kínlódunk, és magunk sem vesszük észre, és ránk is úgy hat ez a világ, hogy teljesen elhomályosítja a hitet, és az igét, és mindent. De az a csodálatos ígéret, hogy az Isten ott lesz, minden csődhelyzetben, és napról napra lehet nála keresni és találni a vigasztalást. Ilyen nagyban vigasztal. Ő akkor van elemében, amikor a legnagyobb a szükség, mint férfit, akit anyja vigasztal, úgy vigasztallak titeket. És Jeruzsálemben vesztek vigasztalást. Ez a mondat, amit még hozzáfűz, ez arra vonatkozik, hogy a jövő ígérete az megáll. Akárki akármit mond, és akármit tapasztaltok. Amit én egyszer megmondtam, hogy itt Jeruzsálemben, itt áldalak meg titeket, ide foglak visszahozni titeket, akárhogy fogoly vagytok Babilóniába. Sötét volt előttük minden, és nem remélték azt, hogy Jeruzsálembe visszatérnek, úgy gondolták majd, áldjon meg minket itt az Úr, Babilóniába. Mi imádkozunk, hogy legyen velünk, ennyi futotta a hitükből, és ezért biztatja őket, hogy Jeruzsálemben vesztek vigasztalást. Hogy az én ígéreteim valóra válnak és állnak, akármilyen hitetlenek vagytok is, mert akármilyen sötéten is látjátok most a jövőt, akármit mutat is az élet. Igen. Jézus Krisztus győz. Az emberek meg fogják ismerni őt. Meg fogják érteni, hogy nincs sehol másutt segítség, útmutatás. Nem véletlen, hogy ilyen csődhelyzetekbe viszi az Isten az embert, ahol meddőnek látja magát, haszontalanul harcolónak látja magát, hiszen Jézus Krisztus mondta, hogy mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Az emberi erőtök, cselekvésetek nem ér semmit. Majd én megvigasztallak titeket, és munkálkodok, és felhasználom a ti életeteket, a szavaitokat, és mindent, ahogy nekem tetszik, és amikor nekem tetszik, és fölvirágoztatom a ti életeteket, én az Úr. Jeruzsálemben lesz vigasztalásotok. Eljön majd az Isten országa, megismerik az emberek az Istent. Terjed az igazság, terjed az ige. Befolyásolja az embereket, hat rájuk, megváltoztatja az életüket. Ez folyik, az Isten ezen munkálkodik. Mi ezt nem látjuk át, úgy látjuk, hogy pont az ellenkezője van, de akkor is. Jeruzsálemben vesztek vigasztalást. És ahogy folytatódik, azt már nem olvastam, de ez a vigasztalás nagyon érdekes, mert mind-mind az ellenség megsemmisítéséről szól, amit itt mond. Hogy mi ez a vigasztalás. Meg fog semmisülni. Az összes rossz akarat, az összes békétlenség, az összes hitetlenség, minden bálványimádás. Hát elmondja. Nem úgy, hogy ti majd harcoltok és győztök ellene, hogy lekiabáljátok, hogy hadsereggel eltörlitek a föld színéről, hanem az Isten módján. Ő szívósan és fokról fokra viszi csődhelyzetbe, és győzi le ezeket az embereket, és mindazt, ami ezzel jár, a gonosz hatalmát. Nem emberi módon, nem úgy, ahogy mi gondoljuk, de a lehető leghatékonyabban. Szájának lehelletével megöli a bűnöst, mondja az ige egészen világosan. Tehát a gondolatokkal győzi le. Amiket meglát és megismer, és egyértelmű lesz neki, hogy igen, neked van igazad, Istenem. Adja Isten, hogy ilyen vigasztalást vegyünk, hogy a csődhelyzetet lássuk meg az életünkbe, hogy csak az Úr tud vigasztalni, bátorítani és erősíteni, hogy menjünk nyugodtan napról napra, csődből csődbe, igyekezve a legjobbat adni, de tudva, hogy ez sem elég, de ő napról napra megvigasztal, és velünk van. És Jeruzsálemben vesztek vigasztalást, tehát az ő céljai és akarata nem másult meg. És le fogja győzni a gonoszt. A maga módján, és ez nem azt jelenti, hogy rosszabbul, mint ahogy mi gondoljuk, hanem hogy sokkal jobban és sokkal igazabban, sokkal teljesebben. Mint férfit, akit anyja vigasztal, aként vigasztallak titeket én, és Jeruzsálemben vesztek vigasztalást. Vigasztalódjunk hát napról napra az Isten szeretetében, 2016-ban is. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a 226. dicséret első két versét. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom.
Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom, nincs fekélyemből ki által tisztulnom, veszélyes vermemből és felszabadulnom.
Jöjjetek, fönnállva imádkozzunk ismét. Köszönjük, Istenünk, bátorító és vigasztaló és megújító üzenetedet, hogy te ott vagy a látszólagos csőd helyzetek mögött is, hogy te ezeket is felhasználod és tanítasz minket, hogy megláttatod velünk, hogy mennyire nem mi győzzük le az ellenséget, hanem csak a te csodálatos, örökkévaló kegyelmed és hatalmad. Könyörülj rajtunk, segíts mindezt újra meg újra meglátni és megtapasztalni. Segíts, hogy a bizalmunkat ne a magunk ügyességébe, okosságába, hívőségébe vessük, hanem egyedül beléd. Köszönjük, hogy te olyan nagyszerű és nagy stílű vigasztaló vagy, hogy a férfit is meg tudod vigasztalni, mint az anyja. Hogy a legnagyobb nehézségek közepette, te meg tudod mutatni a jelenlétedet. Könyörülj rajtunk, és most nem csak magunkra gondolunk. Könyörülj minden szülőn, aki kínlódik a gyermeke fölnevelésével. Könyörülj minden gyülekezeti vezetőn, aki szeretné, ha megértenék a rájuk rábízottak, hogy ki vagy te és mit akarsz. Könyörülj a misszionáriusokon, akik hirdetik az igét, hintik a magot, de látszólag vajmi kevés eredménye van. Köszönjük, hogy a te ígéreteid nem változtak. Köszönjük, hogy te szívós munkával kiírtod a gonoszt erről a földről. Köszönjük, hogy ezt nem erőszakkal teszed, hanem gyökeresen és módszeresen, hogy mindenki megtanulja, amit meg kell. Kérünk téged, áld meg ezt az esztendőt, áld meg a mi életünket, hogy ne nálad nélkül akarjunk cselekedni semmit. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük a himnuszt és a székely himnuszt.
Székely, orlik, mint a sziklon.
népek harcának zajló tengeren. Fejünk az ár ezerszer elborítja, ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 283. dicséretet énekeljük, szép újévi régi dicséret. A 283. dicséret mind a 6 versét, az Úrnak jó volt a napjainkhoz napokat told.